Beat az ütős alternatíva, folytatjuk az estét a mentorral, mai vendégem Sándor Dani, a Launching Gagarin Records and Management társalapítója, a Yuri és a Color Star dobosa, de elmondása alapján ő igazából nem is dobos, hanem csak hangszer tulajdonos. Hogy miért gondolja ezt, az hamarosan kiderül. Tartsatok velünk a következő egy órában. Mentor, add tovább!
Következik a mentor. Add tovább!
Megélted mind a két oldalát már a zenészi létnek olyan szempontból, hogy zenészként indultál, és aztán most egy menedzsment cégnél dolgozol. Melyik tetszett jobban, illetve miért vágtál bele a menedzserkedésbe zenészként?
Elég régóta zenélek már, mindenféle amatőr, meg fél profi zenekarokban, már gimnázium óta, és valahogy mindig úgy alakult, hogy azok a zenekarok, amikben benne voltam, még nem tartottak ott, hogy legyen egy menedzserünk, aki összefogná a dolgainkat, de kellett valaki, és ezért általában a zenekarból szoktak ilyenkor választani valakit a zenészek, és valahogy mindig rám esett ez a választás, hogy én kezdjek el foglalkozni a zenekarnak a hátterével és szervezésével. De valószínűleg ez nem véletlen, mert engem a háttérmunka mindig is érdekelt. Emlékszem, hogy már fiatal tínédzser koromban is olvastam sok olyan zenekarokról szóló könyvet, amiben pont az érdekelt engem, hogy mi az, amit nem lát a közönség feltétlenül, hanem a háttérben van. Aztán jött egy olyan pillanat az életemben, amikor az úgynevezett polgári foglalkozásom már nem okozott örömet, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, ami viszont közel állna hozzám, és szívesen csinálnám. És akkor eszembe jutott ez hogy akár a zenekari menedzsmentet és kiadást is, ugye, mert a cégünk az egyben menedzsment is kiadó, hogy mi lenne, hogyha elkezdenék egy ilyet, csak egyáltalán nem tudtam, hogy ezt hogy kell, és akkor ebbe a témába vágó kurzuson találkoztam Csikán Eszter, most már kolléganőmmel, akivel együtt megalapítottuk a Launching Gagarin Record and Management céget.
Polgári foglalkozásod szerint akkor gondolom nem ilyen menedzsmenttel, vagy valami hasonlóval foglalkoztál, hogyha az unalmas volt. Mivel foglalkoztál előtte?
Én végzettségem alapján én pedagógus vagyok, de azt nem csináltam, vagy talán fél évig az egyetem után, és aztán elhelyezkedtem egy multi cégnél, ahol aztán 10 évig voltam, ott beletapasztaltam egy kicsit a menedzsmentbe is, ilyen csoportvezetőként, meg projektmenedzserként, és tulajdonképpen szerettem a helyet, magát, meg az embereket, akik ott voltak, de azt éreztem, hogy nem fogom tudni így végigcsinálni az életemet. Azt éreztem, hogy olyan dolgot kell csinálnom, ami az enyém, és ami mögé 100%-ig be tudok állni, és tulajdonképpen ez lett az a menedzsment.
Mennyiben másabb egy multicéget menedzselni egy zenekartól? Melyik a nehezebb?
Teljesen más. Ott én maximum középvezető voltam, egy zenekart menedzselni meg azt jelenti, hogy te fogod össze a szálakat, és te találod meg a megfelelő feladatokra a megfelelő embereket, és neked kell fölülről átlátni az egész folyamatot, meg a zenekarnak a komplet működését, míg egy multinál csoportvezetőnek lenni, vannak átfedések, de tulajdonképpen teljesen más léptékű elvárások vannak, mivel ez emberfüggő, vagy tudsz azonosulni, vagy nem tudsz azonosulni. Hogyha nem tudsz azonosulni, ez az én tapasztalatom, akkor nem is tudod úgy elvégezni a munkát, ahogy kéne. Nálunk a kiadóban, vagy a menedzsmentben nagyon fontos, hogy olyan zenekarokkal kezdünk el foglalkozni, akik mögé 100%-ig be tudunk állni, és nem feltétlenül az számít, hogy komerciálisan mennyire sikeresek, hanem az, hogy tudunk velük azonosulni, meg az emberekkel is, a zenéjükkel is, meg amit közvetítenek, mert csak úgy tudunk mindent megtenni értük.
Kell a baráti légkör, kell a bizalom ahhoz, hogy ez a menedzsment jól működjön?
Abszolút. Uh-huh. És ezt persze tanulni kell, a határokat, hogy te vagy a menedzser, de nem te mondasz meg mindent, mert van összerakott zenekar, nem feltétlenül Magyarországon, de úgy általában.
Mit akar ez az összerakott zenekar?
Hogy egy koncepcióra keresték az embereket, és nem egy zenekar állt össze mondjuk baráti társaságból, és kezdett menedzsert keresni. Tehát mi azzal a részével egyáltalán nem is foglalkozunk, még ma is tanuljuk, hogy egy ilyen bizalmi és baráti alapon működő menedzsmentben hol van a határ, amikor azt tudod mondani, hogy oké, barátok vagyunk, de ezt most akkor is meg kell csinálnod, vagy tudunk egymással foglalkozni, de ennek azért van üzleti része is.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Említetted, hogy a zenekarokban mindig rád esett a választás, hogy te legyél a zenekarnak a menedzsere. Ez véletlenül alakult így, vagy rendelkeztél azokkal a készségekkel és affinitással, hogy ezt te végezd? Tehát a munka talált meg téged, vagy te találtad meg a munkát?
Ezt nehéz most már így nagyon hosszú évek után felidézni, de valamiért mindig így esett a dolog. A Juri nevű zenekaromban, ahol igazából még ezelőtt a cég, tehát miért megalapítottuk a menedzsment irodát, azelőtt már ott én elkezdtem szervezni a dolgokat 2007 környékén. Ott a többiek azzal szoktak viccelődni, hogy azért lettem én a menedzser, mert én vagyok az egyetlen, aki tud beszélni normálisan. Ez most lehet, hogy nem hallatszódik ebből a beszélgetésből, persze ez csak vicc. Nem tudom, ezek a dolgok valahogy így kialakulnak. Tehát van egy zenekar, működik, vannak tervek, így adja magát, hogy ki az, aki azt mondja, hogy jó, akkor én most fogom és összeszedem a zenekar dolgait is, és kézben tartom.
Milyen készségek kellenek ehhez, hogy valaki ezt jól tudja művelni? Akár ő választotta magának a feladatot, akár ráesett a választás?
Nagyon jó kérdés, kívülről kéne látni ezt, mert ugye nagyon nehéz ezt megítélni. Szerintem egy nagyon nagy fokú empátia kell, hogy az ember áldozatot tudjon hozni, és akkor visszautalok arra, hogy itt 100%-ig tudni kell azonosulni az adott zenekarral, meg a mondandójával, meg az emberekkel benne. Akár eltekintve az utóbbi több mint, hát nem lassan egy éves periódus, amikor ugye mindenki nehézségekkel küzd, ezen kívül is nagyon sok áldozattal jár, akár egy zenekarban lenni, akár egy zenekart menedzselni. És ahhoz, hogy te ezeket az áldozatokat meg tud hozni, ahhoz egy hullámhosszon kell lenned a zenekarral, amihez viszont empátia kell. Nekem ez a tapasztalatom. Ismerek olyan menedzsert, aki látja, hogy kiből lesz mondjuk 3-4 év múlva akkor a sztár, hogy mondjuk megtölti a Budapest Parkot. Én nem vagyok benne biztos, hogy én ezt tudom. Emlékszem, hogy a Juri zenekarunk ugye nyíregyházi, és nagyon sok zenekart, itt most már ismert zenekarok, mi vittünk először Nyíregyházára, hogy megmutassuk a közönségnek, így volt először Nyíregyházán a 30Y, a Kaukázus, a Vatfruttik és a többi. És emlékszem, amikor a Vatfruttik először voltak ott 2008-ban velünk játszani, akkor néztem őket, és azt mondtam, hogy ebből soha nem lesz semmi. Úgyhogy ennyit arról, hogy mennyire látom egy zenekarban a potenciált. Biztos azokra én is tanultam. Egyébként mellékesen a Vatfruttikat nagyon szeretem, és nagyon örülök nekik, hogy nem váltották be a jóslatomat.
Furcsa, hogy egyébként említetted ezt az empátiát, hiszen ha a kiadókra és a menedzserekre gondolok, akkor általában azért egy eléggé pénzközpontú és profitorientált, valóban zeneipar jut eszembe, és nem pedig ez a bizalmi játék. Van erre kereslet, hogy vidéken mutassák meg magukat például először ezek a zenekarok? Ismeretlen zenekarok?
Ez mindig nehéz kérdés, főleg itthon. Ugye azt csak a félreértés elkerülése vége, akkor még nem volt a menedzsment iroda, és mi mint zenekar hívtuk meg ezeket a zenekarokat, hogy játszanak velünk együtt. Tehát nem volt feltétlenül ennyire tudatos, mi azt tudtuk, hogy Nyíregyházán mi meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen más zenék vannak, és ezzel mi is akár jól járhatunk, mint ahogy ez be is igazolódott, mert miután elhívtuk a 30Y-t, utána kb. Másfél évig ők vittek minket körbe az országban, amivel mi, mint Juri zenekar, nagyon jól jártunk. Szerintem azokhoz az időkhöz képest egyébként elég sokat változott a helyzet Magyarországon. Az pont az az időszak volt, amikor a Petőfi Rádiónak az első ilyen nagy reformja volt, és nagyon sok alternatív, meg addig undergroundnak számító zenekar kapott megjelenési lehetőséget. És mire mondjuk a 30Y-t meghívtuk Nyíregyházára, addigra ők az országban már egy nagyon erősen feltörekvő zenekar volt. Ugyanez igaz talán a Vatfutikra és a Kaukázus, már Budapesten addigra nagyon nagy zenekar volt. Csak valamiért Nyíregyháza az nem egy olyan város, ami egyértelműen bele kell, hogy essen egy-egy ilyen zenekarnak a turné naptárába, vagy útvonalába. Mi meg megragadtuk a lehetőséget. Most ez nagyon nehéz szerintem egy induló zenekarnak elmenni vidékre. Önállóan talán nem nagyon lehet. Nagyobb zenekar elé lehet menni, és szerintem érdemes, mert hogyha valaki következetesen építkezik, és nem csak Budapesten, hanem vidéken, akkor az első 3-4-5 év az nagyon kemény, de utána elkezd működni, és elkezdenek a vidéki klubokban is járni az emberek, és így lehet fesztiválokra bejutni, és a többi, és a többi.
Hogy ennyire Budapest központúak vagyunk, akkor ez azért elég nagy problémát jelent. Vidéken teret nyerni, és mondjuk vidéken elindulni, akkor sokkal nagyobb kihívást jelent.
Más az, hogyha van egy vidéki zenekar, amelyik mondjuk a saját városában már kivívott magának valamiféle státuszt, akkor onnan abból esetleg könnyebb elindulni. Hogyha ugyanezt egy budapesti zenekar megcsinálja, hogy Budapesten már van egy nagyobb követő bázisa, akkor itt szintén könnyebb elindulni akár más városokba. Az jelenti a nehézséget talán, hogy nagyon-nagyon sok zenekar próbál érvényesülni, és Budapest után van, nem tudom, 4-5-6-7 olyan város, ahol van esetleg választási lehetőség arra, hogy milyen klubban játszál. Tehát megvannak azok az alternatívák, hogyha te nem a városnak a nagy klubjába mész, akkor is van lehetőséged mondjuk egy kisebb klubban elmenni ezekben a városokban játszani, és akkor ott fel tudod építeni magad. Ez az egyik legfontosabb, mert minden nem A-vonalas vagy A-vonalba tartozó zenekarnak igazán ilyen klubokra lenne szüksége az egész országban, ami nem a 500-600 férőhelyes, hanem mondjuk az 200-250, ahol el lehet kezdeni egy adott városban épülni, vagy építeni a bázis.
Mentor. A tovább.
Nyilván, ahonnan ti is indultatok, az önmenedzselés áll, és ezt kell egy olyan szintre felfejleszteni egy zenekarnak, hogy aztán esetleg későbbiekben valóban profi segítséget tudjon igénybe venni. A ti zenekaraitokkal ki segített az indulásban? Volt mentorotok?
Olyan zenekarokkal beszélgettünk sokat, akik már előrébb tartanak, mint mi. Ugye az öltözőkben, vagy próbatermekben, ahol jártunk, ott mindig, vagy időről időre összefutottunk ilyen zenészekkel, zenekarokkal, és akkor ők el tudták mondani, hogy mire érdemes figyelni, vagy kit érdemes megkeresni, milyen klubokba lehet menni játszani, és akkor ezekből így próbáltuk összerakni, mint egy puzzle. Aztán később már volt olyan, igen, hogy én elkezdtem például a Juri zenekarnak a dolgait, akkor kitaláltuk, hogy akkor én fogjam össze, és akkor már kifejezetten volt olyan menedzser, nagyobb zenekarnak a menedzsere, akivel rendszeresen beszélgettünk telefonon, szorosabb lett a kapcsolat, barátság alakult ki, és rengeteget segített, vagy segítettek tanácsokkal, meg kapcsolatokkal.
Itt a mentorban, elsősorban ugye a hangfoglaló program mentoraival beszélgetünk, és hát te is részt vettél ebben a programban, és mentoráltál.
Volt szerencsém a Tündérvese zenekart mentorálni a tavalyi év folyamán. Tulajdonképpen ez még most is tart, mert a jelenlegi helyzet miatt el kellett tolni a megjelenéseket, meg lemezbemutató koncertet, úgyhogy ez még most is tart. Itt is nekem az volt az elsődleges, ugye a zenekarnak van egy fiatal menedzsere, aki nagyon agilis, nagyon jó ötletei vannak, de ugyanúgy, ahogy nekem szükségem volt annó valakire, akit fel tudok hívni, hogy nézd, ezek a zenekarnak a tervei, te hogy látod, reálisak, vagy mi az, ami reális ebből, mi az, ami megvalósítható, kicsit átbeszélni, ötletelni. Én ebben tudtam a leginkább segíteni a Tündérvesének és Olivérnek, a menedzserüknek, hogy gyakran beszéltünk, és gyakran ötleteltünk, és elmondtam az elején nekik, hogy legyen egy közép-hosszú távú terv, azt vegyük végig, és azt nézzük meg, hogy tud működni. Aztán persze ez az egész kútba esett, amikor jött a Covid, és minden tervet ki kell dobni, azaz, hogy nem ki kell dobni, hanem újra tervezni, aztán újra tervezni, és aztán megint újra tervezni.
Az üzleti életben szerzett tapasztalataid segítettek abban, hogy valóban ezt a teljesen új helyzetet gyorsan tud kezelni, és gyorsan tud új alternatívákat felállítani. Mi a legfontosabb, amikor valóban jön egy ilyen váratlan helyzet, és teljesen újra kell tervezni mindent?
Szerintem a legfontosabb most, és ezt menet közben tanultuk meg, legalábbis én, de szerintem sokkal mások is, hogy folyamatosan változik minden, és ezt kell megtanulni, hogy ehhez hogy tudsz alkalmazkodni. Nekünk is a Colorstarral idén dupla jubileumi évünk van, 25 éves a zenekar, 20 éves a második lemez. Már le volt kötve nagyjából a teljes turné tavaszra, őszre. Nem verheted a fejedet a falba, ez van, ehhez kell most alkalmazkodni, nem tudunk más csinálni. Ebből mi sokat profitálhatunk, hogy megtanultuk most ebben az időszakban, hogy rugalmasnak kell lenni, és bármilyen helyzetet valahogy kell tudni kezelni. Egyébként én nem mondanám magamról, hogy én gyorsan megtaláltam azt, hogy akkor mit lehetne ebben az időszakban kezdeni. Mi most a cégnél elkezdtünk egy olyan ötletelés sorozatot csinálni itt benne az irodában, hogy minden héten egy-egy ötletet előveszünk, hogy mik azok a plusz lábak, amik a zenéhez vagy a művészethez köthetőek, de nem feltétlenül zenekari menedzsment, viszont tudnánk csinálni, vagy adni, mint szolgáltatás, ami plusz bevételt, és ezért nagyobb biztonságot jelenthetne a cég számára a jövőben.
Neked az életedben volt már olyan váratlan helyzet, mint a mostani, vagy ennél váratlanabb helyzet, amikor azt hitted, hogy kész, most nem fogod tudni folytatni?
Hát vannak stresszes helyzetek az életben, amikor az ember azt lát, vagy azt érzi, hogy nem tudja, hogy merre induljon el, hogy kiusson abból, és mondjuk sokáig tart. Szerintem ez a mostani időszak, ez erre is lehet, hogy tanítja egy kicsit az embert, hogy nem csak a munkájában, de akár a magánéletében is, hogyha előfordul ilyesmi, akkor azt egy picit könnyebben tudja kezelni, vagy azt az akadályt egy picit könnyebben tudja átugrani.
Jól tudom, hogy dobos vagy?
Egy barátaimmal azt szoktuk mondani, hogy hangszertulajdonosok vagyunk, mert hogyha a dobos az aki mondjuk jazzkonzin tanul, vagy kőbányán tanul, vagy ők dobosok, meg ők zenészek, én egy műkedvelő vagyok, aki viszonylag sokra vitte azzal, hogy olyan zenekarokban játszik, aki rendszeresen klubokban meg fesztiválokon lépnek fel.
Gyakorlatilag itt is elmondható, hogy azért gyakorlat teszi a mestert, és végül is a tapasztalat az lehet, hogy aztán többet ért, mint egy nem tudom hány év a konziban.
Biztos, hogy a tapasztalat az nagyon fontos, és ugyanez ez igaz a mentori pozícióra, vagy a zenekari menedzsment pozícióra. Én azért így utólag szokták mondani, hogy én semmit nem bántam meg az életben, meg mindent ugyanígy csinálnék. Én nem így érzek, én nagyon szívesen újra kezdeném azt, hogy mondjuk elmegyek rendesen megtanulni, dobolni, és amellé berakni mondjuk azt a tapasztalatot, amit az évek során összegyűjtöttem, az már úgy egy erős párosítás lenne.
Akkor te magadtól tanultál megdobolni?
Nem, jártam azért tanárhoz, magántanárhoz, és utólag bánom, hogy nem vettem annál komolyabban, mint amennyire vettem. Mert ez mindig egy ilyen hiány érzett nálam, hogy akár meg is tanulhattam volna rendesen. Én nem tartom magam rossz dobosnak, de nem tartom magam kiemelkedően jó dobosnak sem.
Mi teszi a kiemelkedően jó dobos szerinted akkor?
Szerintem az, hogy az adott zenébe alázatosan bele tudja adni magát. Tehát, hogy van egy olyan stílusa, ami azonnal tetten érhető, vagy felfedezhető, viszont nem öncélú, hanem a zenét és a zenésztársakat szolgálja. És ehhez viszont kell egyfajta olyan tudás, ami valószínűleg csak nagyon sok gyakorlással, meg iskolával lehet elsajátítani, hogy annyira magabiztos legyél technikailag, hogy tud, hogy milyen helyzetben mit és hogyan kell játszanod.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
A zene, mint olyan, lehet öncélú?
Abszolút, igen. Csak erről nem biztos, hogy hallunk. Lehet, hogy vannak emberek, akik csak lejárnak egy próbaterembe, és csak maguknak zenélnek, és nem érdekli őket az, hogy bárki erről hall-e, vagy hogyha hall, akkor mit gondol róla. Nem biztos, hogy igazam van, de azt gondolom, hogyha valaki már kiáll színpadra, akkor abban van egyfajta közönség szórakoztatási cél, még hogyha ez mondjuk a legelborultabb zajzene, de akkor is valamiért kiáll a színpadra, és onnantól kezdve már nem biztos, hogy öncélúnak lehet nevezni.
De akkor mindkét esetben jó, hogy ott van az alázat.
Ha valaki öncélúan zenél, akkor akár egyedül, akár zenekarban, akkor abban nem biztos, hogy kell alázat.
A zene szereteted hova vezethető vissza? Mikor döbbentél rá arra, hogy téged a dob érdekel?
A dobot azt egyáltalán nem tudom. A zeneszeretetet azt viszont tudom, hogy a szüleimtől kaptam. Korai emlékeim között vannak olyanok, amik a zenéről szólnak, hogy vagy otthon, vagy az autóban hallgatunk zenét a szüleimmel. Emlékszem, amikor életemben először volt fülhallgató a fülemben, lehettem 5 vagy 6 éves, és akkor még a Walkman nem volt annyira elterjedt dolog a 80-as években. Akkor, amikor először apukám mutatta Bruce Springsteennek a Born in the USA című lemezét, és felcsendültek az első hangok, akkor nem hittem el, hogy nem üvölt az egész házban a zene, és hogy a szomszédok biztos szólni fognak mindjárt. Folyamatosan levettem a fülhallgatót a fejemről, hogy meggyőződjek arról, hogy ez nem az egész lakásban üvölt, hanem csak a fülemen. Szóval ilyen meg emlékszem, amikor életemben először autóban hallgattunk zenét édesapámmal, és jól feltekerte a hangerőt, az is egy ilyen nagyon kedves és szép emlék, hogy akkor volt először, hogy úgy igazán hangosan hallgattam zenét életemben.
Kiadóként ugyan vélekedsz a lemezekről? Nagyon sok zenehordozóval találkozunk mostanában az internet világában, meg aztán pláne. Nem elavult most már a CD lemez?
Már nem csökken az eladás, hanem valamennyit még nőtt is. Ugye a bakelit az mindenképp, tehát az egyre erősödik, a kazetta is, de a CD-nél is talán megfordult a negatív trend, és újra egy kicsit erősödik. Mi még mindig adunk ki CD-t, sőt idén tervezünk bakelitet is kiadni, de nem feltétlenül úgy kezeljük, mint első számú zene hordozót, hanem inkább úgy, mint egy merch terméket.
Jelenti ez azt is, hogy megszűnt az a világ, hogy mondjuk egy albumot úgy készítsen el egy zenekar, hogy annak egy íve, egy témája legyen, amiben nyilván az első rész, az a felvezetés, van mondjuk egy intro, és aztán valahova eljutunk a CD végére?
Én nem tudom, hogy ilyen élesen ezt le lehet zárni, hogy megszűnt. Sok minden afelé mutat, hogy a zenekarok inkább sokszor kisebb dolgokat jelentessenek meg, és aztán esetleg a végén egy albumban összefoglalják. Szerintem ez műfajfüggő is. Most, ahogy kérdezted, azon gondolkodtam el, hogyha mondjuk a Pink Floydtól a Fal most készülne, akkor vajon ugyanígy el tudná készülni, és ilyen jelentőségű lemez lenne, mint amilyen lett ugye a történelem során. Nem tudom, az utóbbi időben, azt tudom, hogy mi például a Color Starban a 2 éve megjelenő legutóbbi lemezünket azt lazán összefogja egyfajta tematika a dalokat, de nem egy történetet ad ki tulajdonképpen, hanem van egy olyan alapvető tematikája a világról, ami mindegyik dalban tetten élhető, és ezért egy kicsit ezt így összekapcsolja, vagy összetartja a lemezt ez a tematika. Mondom, egyre inkább az van, hogy egyesével vagy kislemezeken jelentetik meg a zenekarok a dolgaikat.
Neked van valami központi tematika, ami alapján alkotsz, ami alapján éled az életed?
Igen, mostában szoktam a szubjektivitás és objektivitás kérdésén sokat gondolkodni, és egyre inkább azt vallom, aztán lehet, hogy ez csak egy átmeneti időszak az életemben, hogy minden az embereknek az értelmezésétől függ, és nincsen olyan, hogy objektív igazság. És ezt talán most látjuk is a világban, csak úgy hívjuk, hogy alternatív valóság. Csak az a kérdés, hogy mi a nem alternatív valóság. Tehát, hogy bármi, ami megnézel, vagy szemlélsz, vagy értelmezel, az onnantól kezdve az már a te valóságod. És mindenki a saját valóságában él. Nekem most ez nem egy ilyen forradalmi, ilyen új ötlet, csak én most jutottam el ide az életemben valószínűleg, hogy ezen elkezdtem viszonylag sokat gondolkodni.
Azon gondolkodtál már, hogy melyik az a dal vagy album, ami a legtöbbet adta neked az életed során?
Igen, ezt Ez teljesen egyértelmű egyébként. Ó, érdekes tényleg? Módon. Abszolút. Van egy, meg, és van még egy, csak a mindegy. Hát a Pearl Jamnek a Ten című lemeze az, ami pont 15 éves voltam, ha jól emlékszem, 14-15, amikor azt először hallottam, amikor az ember egyébként is fogékonyabb arra, hogy a zene még nagyobb hatást gyakoroljon az életére. És az a lemez, az mondhatjuk, hogy teljesen belém ivódott, nem tudom hány ezerszer hallgattam már meg, akár az eredetit, akár a remasterelt, akár koncert verzióban a dalokat, és az a mai napig nagyon sokat jelent nekem. A másik meg a Colorstar-nak a Have a Nice Trip lemeze volt még ilyen. Most csak azért mondok félve, mert ugye most már tagja vagyok a zenekarnak, de akkor, amikor ez megjelent, akkor én még csak rajongó voltam, és még utána hosszú évekig, és az volt egy olyan lemez, amit majdnem minden nap meghallgattam.
Milyen érzés volt bekerülni a zenekarba, úgyhogy te valóban ilyen rajongó voltál?
Hihetetlen, és egyben rémisztő is egy kicsit, mert ugye a Pearl Jam az teljesen elérhetetlen, mert a világ másik oldalán élnek, meg a sztárok, és a többi. A Colorstar meg itt volt, és amikor koncerteztek, akkor el tudtam menni megnézni. Ráadásul az elődömmel nagyon jóban vagyok a mai napig, Farkas Zolival. Ő volt az egyik tanárom egyébként, akihez jártam, és ott alakult ki egy barátság, és így megismerkedtem a többiekkel is a zenekarból szép lassan. És aztán, amikor ez a váltás történt, az teljes jó értelemben vett sok volt, és egy új lendületet adott egyébként a nekem, mint zenész, vagy mint hangszertulajdonos, hogy bekerülhettem egy ilyen zenekarba, és ott fel kellett kötnöm a gatyámat, arra emlékszem, hogy akkor hónapokig minden nap mentem, és gyakoroltam a dalokat, hogy amikor a meghallgatásnak az ideje jön, mert ugye meghallgatásra hívtak először, akkor addigra így rendbe legyenek ezek. Nagy váltás volt, hogy egyik hónapban még táncoltam a színpad előtt, vagy a közönségben, és aztán két hónappal később meg már én vagyok a színpadon, ez elég fura volt eleinte. Kellett egy jó pár koncert, hogy ne azt kérdezzem magamtól, hogy mit keresek ott a színpadon velük.
És aztán eljutottál oda, hogy most már menedzserkedéssel is foglalkozol, és most már nem csak, hogy élvezed a zenét, és nem csak, hogy részt is veszel, hanem még a háttérmunkálatokban is részt veszel. Ha egyetlen egy üzenetet kellene megfogalmaznod, akár mint mentor, akár mint menedzser az induló zenekaroknak, akkor mi lenne az?
Amit én keresek egy zenekarban, akivel esetleg együtt akarok dolgozni, az, hogy mennyire őszinte, hogy mennyire tudja vállalni azt, amit mutat magából. Mert lehet kereskedelmi sikereket elérni olyan zenével, meg olyan image-el, ami nagyon ki van találva, de engem ez nem érdekel, meg nem motivál. Engem az érdekel, amikor mondjuk a Jónás Verát, vagy a Freaking Disco-t látom a színpadon, vagy mutatnak egy új dalt, hogy azt érzem, hogy az belőlük jön, és ők ezt abszolút tudják vállalni, és ők olyanok, mint ez a dal. És ebben a közegben szerintem ez a legfontosabb, és ezt látom más menedzsereken, meg más zenekarokon is, hogy akikkel mi így mondjuk tudunk valamilyen szinten azonosan gondolkodunk, azoknál ez van, hogy nem az számít, hogy feltétlenül megtöltsük a Budapest Parkot, hanem az, hogy a zenekar meg a zenéje az hiteles legyen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a gondolataidat velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.